Újjongjatok az Úr elét az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva rá járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló, örök és igaz érvényű igéjét, úgy, mint az megírva található az Ószövetség könyvében, Ézsaiás próféta könyvének a 61. fejezetében. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjá építik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sárjaszt, úgy sárjaszt majd igazságot az én Uram az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Az a Szentige, kedves testvérek, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával Isten igéjét hirdetem ezen a mai vasárnap délelőttön, megírva található az Újszövetség könyvében, Lukács evangéliumának a 4. fejezetében, a 14. verstől a 30. versig. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, Ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom néktek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra. Úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a Szír Naamán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékaig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment közöttük, és eltávozott. Eddig a felolvasott ige. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek! Amikor a 12 éves Jézust először vitték el a szülei a templomba, már akkor nyilvánvalóvá vált az emberek számára, az ott lévők számára, hogy nem egy átlagos fiatal emberrel van dolguk. Jézus bölcsessége, az írásokban varó jártassága már akkor megdöbbentette a templom írástudó papságát. És az imént hallott, felolvasott történetben Jézus évekkel az első templomi látogatása után immáron sokatszor írástudó emberek előtt magyarázott. Akik hallgattak, azok elcsodálkoztak, itt is megdöbbentek, de ahogy hallhattuk az igéből, a csodálkozás hamar haraggal változott. A hallgatóság szinte egy szempillantás alatt Jézus ellenségévé változott olyannyira, hogy felüldözték arra a hegyre, amire a város épült, hogy onnan a mélybe vessék. És itt jöhet a kérdés, hogy vajon mi lehetett ennek a konfliktusnak az orka? Mi volt, amit Jézus mondott, amivel ennyire magára haragította a zsinagógában lévő férfiakat? És ezen a mai vasárnap délelőttön erre keressük a választ. Az ige leírja, hogy Jézus szülő városában, Názáretben megelőzte a híre. Elterjedt a híre az egész környéken, tanított a zsinagógában, és dicsőítette mindenki. A názáretiek ekkor már biztosan nagy érdeklődéssel figyelték a híreket, amik az Úr Jézus munkásságáról szóltak. Ez a fiatal ember mégiscsak úgymond egy volt közülük. Ismerték a családját. Tudtak, hogy nevelő apja József az arcs, anyja pedig Mária. Nem voltak idegenek Názáretben. És ennek a családnak pedig az első szülött gyermeke, aki a názáretiek szeme láttára cseperedett férfiva, híres tanító lett, akinek a szavára sokan jöttek össze egy-egy zsinagógában. Sokan hallottak az ő csodás tetteiről is. És azt hiszem, hogy természetes, hogy a város lakók érdeklődtek iránta, és minden bizonnyal várták is, hogy Názáretben is megjelenjen, és hogy magyarázza nekik az írásokat. Jézus nem sokára valóban visszalátogatott az ő szülő helyére, és az egyik szombaton be is tért a zsinagógába. Éppen Ézsaiás könyve került felolvasásra, ami annak is a 61. része, amit úgy is szoktak nevezni, hogy a szegények evangéliuma. Jézus pedig olvasni kezd. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Aztán becsukta a könyvet, és magyarázni kezdte a kíváncsi hallgatóknak. És a magyarázatban, úgy, ahogy ezt Jézustól eddig már megszokhattuk, rögtön a lényegre tör, és azt mondta, ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Vagyis az Úrnak lelke ő rajta van, ő lett felkenve az evangélium hirdetésére. Ő tehát az evangélium hirdetője, és itt jön a kérdés, hogy akkor vajon kik a hallgatók, kikhez lett ő elküldve. Kire gondolhatott Jézus, amikor a szegényeket említette? A nincstelenekre? A kedves testvérek, talán rájuk is, hiszen akkoriban is voltak nagyon sokan, akik szegénységben éltek, de az Úr Jézus Krisztus itt sokkal inkább a lelki szegénységre utalt. Olyanokra, akik már felismerték, hogy Isten nélkül élnek, és éppen ezért lelkileg nagyon szegényes és sivár az életük. Olyanokra, akik felismerték, hogy Isten nélkül az életük pusztaság. És pont ezeknek jött hirdetni az evangéliumot. És amikor a vakok szemének a megnyílásáról beszélt, akkor azokra gondolt, akik még ennél is sokkal mélyebb helyzetben vannak. Akik ugyanúgy lelki szegények, de nem látják meg, és fel sem fogják, hogy valóban azok. Ezeknek jött a szemét felnyitni, és hirdetni, hogy igenis, van szabadulás, és van kiút, mert van megváltás. Jézus szavai, a profécia, amiket felolvasott, azok kivétel nélkül mindenkihez szóltak. Kivétel nélkül szólt mindenkihez, de mégis az emberek többsége nem akarta elfogadni. És így voltak ezzel azok is, akik ott a zsinagógában hallották, mert ők egyáltalán nem tartották magukat lelki szegényeknek. Ők mégiscsak a választott néphez tartoztak, betartották a törvényeket, tizedet fizettek, szombatonként még a zsinagógába is eljártak. És valószínűleg úgy gondolták, hogy ez biztosíték az örök életre. És úgy gondoltak, hogy ezzel aztán így minden el is van intézve, hogy nekik most már foglalt helyük van a mennyek országában. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem de a József fia ez? Elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti. Nem értették, hogy Jézus miért nekik beszél a kegyelemről, hiszen ők minden mózesi törvényt betartanak. Úgy gondoltak, hogy kegyelemre a bűnösöknek van szükségük, azoknak, akik nem olyan vallásosak, mint ők maguk. Előbb egyetértettek, aztán viszont elcsodálkoztak, és kételkedni kezdtek. Nem de a József fia ez. A csodálkozást kételkedés váltotta fel. Miért pont ő beszél nekünk a kegyelemről? Egy ácsnak a fia. Ő hirdeti itt nekünk az evangéliumot, a szabadulást, a vakok szemének a megnyílását, hiszen itt nőtt fel közöttünk. Ismerjük őt egy közülünk. Mutasson valami csodát, hogy legalább higgyünk neki. Valószínűleg ilyen vagy ehhez hasonló gondolatok fogalmazódtak meg az akkor ott lévők szívében. Ők magukkal tökéletesen meg voltak elégedve, és nem fogadták el, hogy lelkileg szegények, vakok, hogy ők maguk is a bűn fogjai lehetnek. Pedig kedves testvérek, hogyha jobban belegondolunk, a szegénységüket és a vakságukat azzal is bebizonyítottak, hogy mégiscsak ott volt a szívükben a kételkedés. És kimondják, hogy nem de a József fia ez. Ő akarja velünk elhitetni, hogy ő a messiás. És Jézus, ahogy most is, akkor is belelátott az emberi szívekbe, és éppen ezért így szólt. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Jézus Kapernaumban sok csodát tett. Nem csak tanított, hanem gyógyított is. Tisztátalan lelkeket űzött ki. Leprások és bénák lettek a segítségével újra egészségesek és épek. És valószínűleg, hogy a názáretiek is valami ilyesmit szerettek volna látni tőle. Mert ha valóban ő a szabadító, aki meg lett ígérve a proféciák által, hát akkor bizonyítsa valamilyen csodával. Legyen valami szemmel látható bizonyítéka annak, hogy valóban ő az Isten felkentje. Jézus Kapernaumban azért tett csodákat, mert az emberek felismerték benne a megváltót. Itt viszont a saját szülő városában azért kívánnak tőle csodát, hogy bizonyítsa be méltó arra, hogy tiszteljék és hogy hallgassanak a szavára. Adjon valami bizonyítékot, valami jelet. És kedves testvérek, nagyon jellemző ez az emberi magatartás ma is. Sokan azt várják, hogy az Isten tegye meg az első lépést. Főleg mondjuk úgy, hogy a hitetlenek várják azt, hogy bizonyítsa be Isten azt, hogy valahogy, hogy létezik, hogy érdemes őt követni és őre hallgatni. Mert mi emberek mindig úgy vagyunk vele, hogy várjuk a csodákat. Olyanok vagyunk, mint a hitetlen Tamás, aki előbb látni akart, és csak azután hinni. És várjuk az első lépést. Pedig, kedves testvérek, Isten már nagyon régen megtette az első lépést felénk, hiszen elküldte az ő egyetlen fiát, az Úr Jézus Krisztust ide erre a földre. És a kereszt halála révén nekünk lett bűnbocsánatunk és örök életünk, mert ő helyettünk magára vette azt az ítéletet, amit emberi gyarlóságunk miatt nekünk kellene elhordoznunk és elszenvednünk. Ez volt az első lépés Istennek mifelénk. És az jóságos Isten azóta is szüntelenül, folyamatosan közeledik az emberiség felé. És a lelkészek ezt az örömhírt hirdetik vasárnapról vasárnapra a templomokban. És mégsem elég. Kevés, mert mi valami nagyszabású dolgot várunk. Jobb lenne nem csak hallani, vagy olvasni erről a megváltásról, hanem jó lenne látni valami csodát. Mert úgy gondoljuk, hogy talán akkor könnyebb lenne hinni. Sokan úgy gondolják, hogy akkor könnyebb lenne az Istenre hagyatkozni. Úgy könnyebb lenne tőle elfogadni az életvezetést, sőt talán még a dorgálást is. Néha úgy állunk hozzá a hithez, mintha szívességet tennénk azzal az Istennek, hogy hiszünk benne. Cserébe mi pedig elvárunk dolgokat. Ezt csinálja így vagy úgy, mert szerintünk ez így jó és így helyes. Csak hogy, kedves testvérek, Istennek nem az a dolga, hogy engedelmeskedjen az embernek, hogy lesse minden kívánságát, hogy akkor tegyen valamit, amikor mi elvárjuk tőle, mert az Istent nem lehet utasítgatni. Nem lehetett ott a zsinagógában az Úr Jézus sem, és nem lehet ma sem. Mert ennek pontosan fordítva kellene lennie. Nekünk lenne az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk neki. Mert nem az Isten szolgál nekünk, hanem talán mondhatjuk így is, hogy mi szolgálunk neki hálából azért, hogy új életre hívott el. A hívő embert az Isten gyermekevé fogadta. A gyermek pedig jó esetben engedelmességgel tartozik a szüleinek. Ez lenne a helyes, nem pedig fordítva. Az Úr Jézus látta a názáretiek gondolatait, tudta azt, hogy jelet kívánnak tőle, de ő mégsem volt hajlandó a kedvükre tenni. És inkább ezért mondott két ószövetségi példát. Illés idejében Izrael elhagyta, elfordult Istentől, és éppen ezért Isten asszaljál sújtotta a vidéket, amíg nem térnek vissza hozzá. Sareptában viszont volt egy özvegy asszony, aki pogány létére hitt Izrael Istenében. És amíg a bűnös nép szenvedett az asszály miatt, addig Isten ezzel a hitre jutott idegen asszonnyal rengeteg csodát tett, még a fiát is feltámasztotta. Aztán Elizeus próféta idejében pedig, amikor a választott nép ugyancsak tévúton járt, egyetlen reprás sem tisztult meg Izraelben, csak egy pogány katona, aki elhitte a próféta szavára, hogyha megfürdik a Jordán folyóban, akkor valóban meggyógyul. Jézus tehát két pogány embernek a történetére utal, akiknek viszont nagyobb volt a hite, mint ott akkor bármelyik zsidónak. és ez még inkább felbőszítette a hallgatóságot. Attól a Jézustól, akinek a tetteiről olyan sokat és sok csodát hallottak, sok csodás történet jutott el hozzájuk, akit annyira vártak haza, nem azt hallottak és nem azt láttak, amit elvártak volna. Csalódtak benne, mert nem az elvárásaiknak tett eleget. Ahelyett, hogy csodát tett volna, inkább rámutatott a hallgatóság hamis hitére. Kedves testvérek, a történet aztán úgy végződik, hogy meg akarja kövezni, elüldözik, fölkergetik a közeli hegyre, hogy onnan levessék a mélybe. Mert úgy voltak vele, hogy ilyen megváltó nekik nem kell Názáretbe, de nem kell az egész zsidóságnak sem. És itt jön a kérdés, hogy nekünk 2023-ban milyen megváltó kell? Nekünk meddig van szükségünk Jézusra? Addig, amíg azt mondja, amit mi is hallani szeretnénk. Amíg kedvesek, símogatóak a szavai, amíg vigasztalni tud bennünket. És amikor talán rátapint a hiányosságunkra, akkor mi is úgy vagyunk vele, hogy köszönjük szépen, de abból már nem kérünk. A dorgálás, a figyelmeztetés, az mindig másra vonatkozik, csak talán éppen ránk nem. Amikor talán az igény keresztül azt sugálja, hogy letértünk a helyes útról, hogy változtatni kellene valamin az életünkben, mert rossz irányba tartunk, akkor vajon mi hogyan cselekszünk? Úgy, mint ott akkor a zsinagógában, hogy elkezdünk kételkedni, tiltakozni. Kiüldözzük őt a szívünkből, ahogy kiüldözték a názáreti zsinagógából is, vagy mi inkább alázatosan meghallgatjuk őt. Belátjuk-e azt, hogy igaza van, és ő egyáltalán nem akar nekünk rosszat, sőt, valóban segíteni szeretne nekünk, mert nem a bűnös ember halálát akarja, hanem azt, hogy éljen. Kedves testvérek, az ézsaiási proféciát Jézus Názáretben nem olvasta fel végig. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Eddig olvasta fel, aztán letette a tekercset, és magyarázni kezdte. De az igeszakasz az így folytatódik. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Az Úr Jézus kihagyta az ítéletről szóló részt. Kihagyta, mert ő kegyelmet jött el hirdetni, kegyelmet jött el gyakorolni, nem pedig ítéletet. Azért jött erre a világra, hogy elengedje a bűneink büntetését, az enyémeket és a testvérekét ugyanúgy. Nem olvasta fel az ítéletet, mert az ő eljövetele a kegyelem időszaka volt. És ez az időszak, kedves testvérek, még mindig tart. Tart a kegyelmi idő. És az is annak a bizonyítéka, hogy ma is hangozhat az ige, és hogy itt lehetünk, együtt lehetünk az Isten házában. Mert az Isten fiának ma is van mondani valója a számunkra. Lehet, hogy sokszor nem az, amit mi éppen hallani szeretnénk, lehet, hogy sokszor nem az, amit úgy gondoljuk, hogy elvárjuk tőle, de ő nem is azért jött, hogy a mi elvárásainknak tegyen eleget, hanem azért, hogy a megtérő bűnöst üdvösségre juttassa, mert ez volt a mindenható Isten akarata. Ez legyen a mi életünknek is a célja, hogy mindig, mindig, minden időben őre figyeljünk, őre hallgassunk, és hogyha még nehéz is, akkor is alázattal megbízzunk benne, és az életünket az ő kezébe tegyük le. Hát adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.